Drága mennyi atyánk, te adsz reményt az életbe nekünk. Te vagy a mindenünk, Uram. Köszönjük, hogy bennünk élsz, és mi benned élünk. Hálásak vagyunk, Uram, a mai napért is. Köszönjük az életeket, köszönjük, mennyei atyám, hogy itt lehetünk a mai napon is együtt és egységben, a szentekkel együtt. Hálás vagyok, Uram, a mai napon megjelent drága testvéreimért. Köszönöm az életüket, a családjukat, a mindennapjukat, és minden lépésüket, amit az Úrban tesznek meg. Hálás vagyok azokért is, akik nincsenek itt a mai napon, valami oknál fogva. Hálás vagyok őértük is. Őket is megáldom Jézus nevében, és a hallgatókat is, akik az interneten hallgatnak minket. Jézus nevében köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, hogy a mai napon is az Úr üzenetéből kapnak világosságot, megértést és kijelentést. Köszönjük ezt Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a hatalmas szeretetedet, amely átölel bennünket minden napon. Mert Te vagy a szeretet Istenünk. Te vagy senki más, és Te vagy az életünk minden része, drága mennyei atyánk, drága Úr Jézus. Drága Szent Szellem, köszönjük, hogy a Szent Szellem bennünk él. Az a Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És ugyanaz a drága Szent Szellem megeleveníti a drága testünket is minden napon. Megújítja, megeleveníti a testünket is. Köszönjük, hogy mi az Úrban élünk, a szellemünk megélett. Új életet kaptunk a drága Jézus által. Köszönjük, hogy ő a keresztre ment helyettünk, és értünk, hogy nekünk új életünk legyen. Hogy mi szabadok legyünk minden bűntől. Az ő drága szentvére megmosott bennünket. És mi hisszük azt, hogy ő az Istennek a fia. Mert bizonyíték a mi számunkra. Köszönjük ezt neki. Köszönjük a gyógyulásokat, a testünk épségét. Köszönjük, hogy ő kínosztatott, verettetett. És az ő sebeivel meggyógyultunk a Jézus nevében. Mert ő ezt is elvégezte. Köszönjük a hatalmas bőséget, mert a mennyei atyánk ránk árassza a bőségét, a kegyelmét a Jézus nevében. Köszönjük, hogy áldottak vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, és köszönjük a drága Szent Szellemet, amely elvezet minket minden igazságra, és tanít minket minden napon az ő igéje által, az Úr igéje által. Köszönjük, mennyei atyám! Köszönjük azokat a drága testvéreket és a drága embereket, akik a mai napon útra kelnek, vagy útra keltek Jézus nevében. Köszönjük és megáldjuk az útjukat, köszönjük és a szent védelmet szólítjuk az útjukra Jézus nevében. Az angyalok seregét küldjük ki, hogy az autókat mind a négy oldalon védjék, és az időjárásnak megfelelően tudjanak vezetni, éberséget, odafigyelést szólítunk Jézus nevében, és köszönjük, hogy minden útban levő akadály megsemmisült előttük a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, akik gyógyulásra várnak Jézus nevében, hogy a hitük által előszólíthatják a gyógyulásukat, és kiárasztjuk a testükre a kenetet Jézus nevében, a gyógyító kenetet. Köszönjük, atyám, hogy te munkálkodsz ezen, és ők is a hitük által elfogadják, hogy Jézus elvégezte a kereszten a betegség minden csíráját, kiontotta Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám. Köszönjük, mennyei atyám, hogy értelmet kapnak a drága testvérek abból is, hogy te bőségesen megáldottad őket mindenféle téren, anyagiak terén is, és minden más téren is, és az ige bőségében élhetünk, és ha az ige bőségében élünk és tanulmányozzuk, akkor meg tud az Atya áldani bennünket mindenféle téren a Jézus nevében, mert kijelentést, megértést kapunk a te igédből, mennyei atyám, a Jézus nevében. Köszönjük a te kegyelmedet, a jóságodat, irgalmadat a Jézus drága szent nevében, és átadjuk a mai alkalmat is a drága Szent Szellemnek, és tudjuk, hogy ő vezet, irányít bennünket a te drága üzeneted átadásában, mennyei atyám, a Jézus drága szent nevében. Amen. Kezünket tesszük a zsebkendőkre, és a kiáradó kenet, az beletárolódik ezekbe a zsebkendőkbe Jézus nevében, és ahogy ezeket a zsebkendőket a beteg testekre helyezik, akkor megtörik az iga a kenet miatt, és szabadulások, gyógyulások jönnek a Jézus drága szent nevében. Köszönjük ezt neked, mennyei atyám, hogy amire mi rátesszük a kezünket, ott megtörténnek a csodák, és megtörik az iga a kenet miatt a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. És köszöntsétek egymást egy öleléssel. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon. A mai napon a bőjtel kapcsolatosan fogunk tanítani együttesen Feri pásztorral, mert a bőjt egy olyan téma, amit nagyon sokan félreértelmeznek, hogy hogy kell bőjtöt tartani. Ugye húsvét előtt 40 napban a vallásos körökben is tartják a bőjtöt. A törvényben, az Ószövetségben is megvan írva az írásokban, az ószövetségi részben is, hogy bőjtöt tartottak az emberek, és ez ünnepekhez kapcsolódóan történt. És nézzünk is ehhez néhány igét. Tehát igazából a törvény szabta meg a bőjtöt. Hogy hány napot kell bőjtölni, hogyan kell bőjtölni, mit kell tenni. Tehát szabályokat be kellett tartani az Ószövetségben. Néhány igét hoznák az Ószövetséggel kapcsolatosan a bőjtről. Megtaláljuk a 3 Mózes 23-27-ben, amikor azt mondja, ige, hogy önmagukat megsanyargatták. Tehát ez azt jelenti, hogy bőjtöltek. Csak ugye törvényszerűen bőjtöltek. Az Új Szövetségben azt mondja az ige, hogy jogszövetség alatt élünk, és itt nincs törvényhez kötve a bőjt. Tehát természetesen Jézus nem mondta azt, hogy ne bőjtöljünk, mert Jézus maga is bőjtölt, de nincs törvényhez kötve, nincs megszabva, hogy neked most kötelező ekkor és ekkor bőjtölnöd. Tehát fontos ezt, hogy meglássuk az Új Szövetségi időben. A Bírák könyvében is találunk hozzá igét, a Bírák 20-ban, a 26-os versben. Ezt az egyet elolvassuk. Ekkor felment Izrael minden fia és az egész nép, és elmenvén Bételbe sírtak, és ott maradtak az Úr előtt, és bőjtöltek aznap egész estvéig, és égő áldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr előtt. Amen. Megtaláljátok a bőjttel kapcsolatos igét az 1 Sámuelben is, 1 Sámuel 7-es fejezet 6-os versében, a 2 Sámuel 12-ben, a 16-os versben. Tehát vannak példák a bőjtölésre az Ószövetségben, amit előhoztak a bőjtölésre, tehát amit a törvény hozott elő. Tudjuk azt, hogy a mostani időben is használják a vallásos körökben ezeket a törvényeskedő bőjtöket. Tehát lássuk a különbséget, hogy Jézus nem hozott törvényt a bőjtre. Tehát ő is bőjtölt, és nem mondta azt, hogy ne bőjtöljünk, de nem mondta vaskalaposan, hogy neked ekkor és akkor kell bőjtölnöd, hanem a Szent Szellem indítatására tudsz bőjtölni, amikor a szívedet megérinti, hogy most bőjtöljél, mert általában valami megpróbáltatás miatt bőjtöl az ember. Hogy megmagyarázzam, a megpróbáltatás az azt jelenti, hogy ha valaki súlyos betegségbe szenved, vagy hosszantartó betegségben szenved, a bőjtölés azt jelenti, hogy félrevonul, bele mélyed az igébe, imádkozik, és a bőjtölés azt is jelenti, hogy mikor a szívünk arra indít, hogy kihagyunk egy ebédet egy időszakban, vagy egy reggelit, akkor az is egy bőjt. Tehát többféle módon lehet bőjtölni. Majd a pásztor fog róla beszélni, Feri pásztor mélyebben, hogy milyen bőjtölési formákat lehet használni. Tehát fontos a bőjt igazából. Nagyon fontos a testünknek a bőjt. A testünket alá kell vetni dolgokban, hogy tudjunk bőjtölni, mert fontos az. És a lelkünknek is nagyon jót tesz. És jobban tudunk gondolkodni, ha bőjtölünk. Tehát megtalálható az Ószövetségben is, és ahogy mondtam is, hogy nekünk nagyon jó, mert az új szövetségben élünk, egy jobb szövetség alatt, ahol nincsenek olyan korlátok, ami a Ószövetségben volt a törvény által. És Jézusnak a böjtöléséről szeretnék néhány gondolatot beszélni, ami a Máté evangéliumban található meg a 4. fejezetben, mert bizony Jézus is böjtölt. És tudjuk azt, hogy amikor Jézust keresztelő János bemerítette Jordán folyóba, akkor utána ugye rászállt a Szent Szellem a galamb képében, az Atya elhívta akkor szolgálatra, tudjuk, de az első lépése Szent Szellemnek az volt, hogy kivitte a pusztába, hogy megkísértse az ördög, tehát hogy megpróbálta Jézust, hogy hogy áll ellen az ellenség támadásának. Tehát nagyon fontos az, hogy ha valaki egy szolgálatba lép, vagy a krisztusi útra lép, és a szolgálatra is el van hívva, hogy tudja a szolgálatát végezni, hogy tud ellenállni az ellenségnek. És ezt Jézus bemutatja. És azt bemutatja még az ige, hogy Jézus 40 napig nem evett, nem ivott. Ez nem azt jelenti, hogy belehozták a törvénybe, hogy neked kötelezően 40 napig nem kell enni és inni. Tehát nehogy valaki ezt félreértse. Tehát azt mondja az ige a Máté evangélium 4. fejezetében, amikor bemerítkezett Jézus, rászállt a Szent Szellem, és utána a Szellem elvitte a pusztába, azt mondja. Akkor Jézus viteték a Szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezik. Ezt is írja. Tehát egy idő után az ember megéhezik, de nem azt jelenti, hogy neki rontok a hűtőnek, és mindent fölfalok belőle egyszerre, mert az sem tesz jót a testnek, hanem mindig csak egy picit eszek, egy kis falatot. Tehát Jézust elvitte a pusztába a Szent Szellem, megkísértette az ördög a Jézust, és ha megnézitek a részeket, hogy milyen természetfeletti erővel kellett neki ellenállni. Tehát hogy alá kellett vetnie magát, és hogy benne kellett lenni az Atyával való kapcsolatába, szoros kapcsolatba, folyamatos, minden pillanatban az Atyával való kapcsolatba, mert ha nem lett volna az Atyával kapcsolatban, nem tudta volna az ellenállást megtenni az ördög ellen. Tehát nekünk is nagyon sokat kell az igében mélyedni, amit mindig, minden alkalommal szinte mondok. Mert higgyétek el, hogy fontos, akkor tud megváltozni az életünk. Istent nem tudjuk megváltoztatni a böjttel. Isten ugyanolyan marad a böjt előtt is, a böjt közben is, meg a böjt után is. Mi a testünket, a vágyainkat, a mi lelki állapotunkat tudjuk megváltoztatni a böjttel. Tehát nagyon fontos ez, hogy kell az a böjt nekünk is. Jézus is böjtölt. De akkor böjtölj, amikor a szíved indít rá. Ez nagyon fontos. Tehát megkísértette az ördög Jézust, nem olvasom fel az igét, ismeritek ezt a történetet, amikor kint volt a pusztában, hogy milyen módon kísértette meg az ördög háromszor, méghozzá az igével ment neki, magyarul, így mondom, így fejezem ki Jézusnak, az igével ment, hogy az angyalaid meg tudnak fogni, ha te leugrasz a magasról, meg stb. Meg olyan dolgokat akart vele elérni, hogy mintha egy ilyen varázsló lenne Jézus, hogy át tudja a köveket kenyérré változtatni. Tehát az ördög ilyen dolgokat akart elérni Jézussal. De mindig azt mondta Jézus, hogy megvan írva. Tehát ne kísérts engem, mert megvan írva. Az Atya mondja nekem az igazságot, nem te. Te nem tudsz ezzel megkísérteni. Tehát hatalmas erőt kellett vennie Jézusnak ahhoz, hogy ellenálljon az ördögnek. És ez nagyon-nagyon fontos történet. Nagyon fontos ez a pusztába való léte Jézusnak, és ebből nagyon sokat tanulhatunk, ha belemélyedünk, hogy milyen erővel kellett neki ellenállni. Ahhoz képest, hogy nem evett, nem táplálta a testét, éhezett, De amikor belemélyedünk az igébe, észre se vesszük, hogy az idő milyen gyorsan elmegy. Milyen fontos az, hogy észre se vesszük. Órák mennek el, mikor foglalkozunk az igével, vagy elvonulunk imádkozni, nyelveken imádkozni. Amikor tényleg csak Jézusra fókuszálsz, csak Jézust látod magad előtt, csak az igét látod magad előtt, csak azt látod magad előtt, hogy mit tett érted Jézus. Tehát nagyon-nagyon bele lehet mélyedni, és nagyon-nagyon elmegy az idő ezzel, és nagyon fontos, hogy ilyen időt szánjunk az Úrra, és ennyi időt. És amikor Jézus ezen a böjtön végigment, ugye azt írja, 40 nap után megéhezett, és utána, amikor végzett, akkor írja Isten igéje, hogy a pusztából megjött a Szent Szellemmel telve. Ugyanúgy a Szent Szellemmel telve érkezett meg Jézus, ahogy a kísértésekben megpróbáltatott. Mert higgyétek el, amikor félrevonulunk, sokkal jobban működik a Szent Szellem, meg amikor nem esszük tele magunkat, tele gyomorral. Az embernek feszít, és mindenféle érzések elviszik a gondolatát az embernek. Hanem igenis, kell egy kis böjtöt tartani, és nagyon fontos az, hogy Jézus példáját kövessük ezzel is. Mert ő rossz dolgokat nem mutat nekünk. Ez egy kis bevezető lett volna egy néhány gondolattal, hogy a böjtről beszéljek, hogy ne vegyük törvényesen, ne legyen kárhoztatás az az emberekbe, hogy most nekem kötelező, mert már most is hallottam azt, hogy valaki, valamelyik munkatársamat felhívta az édesanyja, és mondta neki, hogy hanvazó, szerda van, ettél ma húst? Ugye nem ettél ma húst? Hát ne tartsuk egymást törvény alatt. Nincs előírva, hogy hanvazó szerdán nem ehetünk húst, vagy a pénteken nem ehetünk húst, vagy nagy pénteken. Nincs előírva. Az van előírva, hogy megvonhatod magad mondjuk egyik nap a hústól, másik nap az édességtől. Tehát többféle módon lehet böjtölni. Vagy aláveted a testedet azzal, hogy nem dohányzol most 3 napig. Vagy nem iszok 2 napig. Tehát vannak dolgok, amivel lehet böjtölni. Ez is egy böjt, egy fajtája a böjtnek. Nagyon sok fajtája van. Vagy a fiatalok, akik megismerik egymást, és házasságba lépnek, egy hétig akkor nem bújnak az ágyba egymással. Az is egy böjt, egyfajta böjt. Tehát sokféle módja van a böjtnek. Tehát dicsőség az Úrnak, hogy nagyon sokat tanulunk az Úrtól, és a tanításokból is, és az igazságból, mert mindig úgy kell megvizsgálnunk az igét, hogy megnézzük az Bibliába, hogy megvan-e írva. Úgy tudunk tanulni másoktól, hogy bizonyíts be, hogy hol van megírva. Én mostanában már többször gyakoroltam, mert olyan kérdésekkel jöttek hozzám, hogy megkérdeztem tőle, hogy légy szíves, mutasd meg az írásba, hogy hol van, mert ha megmutatod nekem, akkor elhiszem, amit mondasz. Tehát vannak ilyen támadások, és vannak ilyen félreértelmezések, amit mások még mindig a vaskalapos vallásból jönnek, a törvénykezésből, hogy már pedig ez így van, de mutasd meg, hol van leírva. Tehát nagyon fontos az, hogy képbe legyünk, hogy legyen egy képünk, egy világosságunk a témákkal kapcsolatban, most itt a böjttel. Úgyhogy én most átadnám a szót Borferi pásztornak, és meghallgassuk őt is a böjtről Jézus nevében.
Köszönjük, Atyám, hogy megtanítasz bennünket helyesen hasogatni az igét, és használsz bennünket arra, hogy a világosságot kivigyük a világba, széthintsük az emberek között, és szerte a világon, hogy megismerjék az igazságot, és megszabaduljanak a kötésekből a Jézus nevében. Amen. Köszönsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy cseréld a szűrőbetétet. Szeretettel köszöntelek benneteket. Én is. Egy 2014-es tanítást vettem elő, és a köszöntést, ahogy megláttam, hogy cseréld a szűrőbetétet, mondom, ez nagyon jó. Igazából itt az elme szűrőbetétjéről van szó, de szűrőbetétet cserélünk a porszívóba, kávéfőzőbe és különböző eszközökbe. Még a mosógépnél is ugye kell cserélni, mert ott ugye betömődik a sok szösz. Tehát nekünk az elme szűrőbetétjét kell cserélni, hogy átengedje az igazságot, átengedje az isteni üzenetet. Ne állítsa meg. Ugye a szellemünkből, ami ott van, mindenféle áldás, mindenféle igazság, az ki tudjon áradni. A megújított elméken keresztül. Halleluja. A bőtről tanítok én is, ahogy pásztorotuk bevezette. Közeledik a húsvét, és a vallásos világ egy bőti időszakot rendelt el húsvét előtt. Gyakorlatilag törvénykezve mondják azt, hogy mikor kell böjtölni, és mit nem lehet enni. A böjtöt kimondottan az étkezésre korlátozzák, holott a böjtnek, majd meglátjátok, nagyon széles területe van. Amit mi újjászületett keresztények alkalmazunk, az a szellemi böjt. Akkor böjtölünk, amikor a Szent Szellem arra vezet, vagy van nyomos okunk arra, hogy böjtöljünk. De fel kell készülni arra, hogy a test tiltakozni fog a böjt ellen, mert a test nem szeret éhes maradni. A belügyminiszter meg fog szólalni. A böjt említésre kerül az írásokban. De a böjt nincs leszabályozva. Jézus sem rendelt böjtöt, de ettől függetlenül még élhetünk a böjtnek a lehetőségével. Az Ószövetségben, amikor azt a szót olvassátok, hogy megsanyalgatta a testét, akkor gyakorlatilag ott a böjtről van szó, csak más szóhasználatot alkalmaz. Mi a böjtnek a célja? Az egyik célja az, hogy szellemi vezetésért és megoldás kérésért böjtölünk a megpróbáltatások idején. Tehát ha van valakinek egy súlyos dolga, mondjuk egy nagy adóssága, amit szeretne rendezni, vagy ahogy a pásztorotuk mondta, egy súlyosabb betegsége, de bármi lehet az életben, mert sok mindent hoz ez a füstös képű, és hogyha szeretnénk a megoldást, a mennyei megoldást meghallani, akkor ahhoz el kell csendesedni. A másik dolog pedig a szenteknek a szolgálatba állítása és kiküldése. Erre vannak bibliai példák. Egy nagyon fontos dolog az, hogy cél nélkül ne böjtölj. Tehát, hogyha neki állsz böjtölni, akkor meglegyen a célja annak, hogy miért böjtölsz. Viszont nem kell böjtölni azért, mert valaki azt mondta. Nekem is szokták mondani, hogy február a böjt időszaka, és csatlakozzak be a nem tudom milyen felekezetnek a böjtjéhez. Hát még a Szent Szellem nem indított arra. Nem kell böjtölni ébredésért, mert ébredés akkor lesz, hogyha a szentek kimennek és hirdetik az evangéliumot. Nem kell böjtölni az ördög legyőzéséért, mert Jézus ezt már elvégezte. Nem kell böjtölni azért, hogy Jézus nevében levő hatalmat elnyerjük, mert azt is megkaptuk. Tehát vannak dolgok, amiért már nem kell böjtölni. Hogyan böjtöljünk? Felolvasok egy igét. Máté 6-ban a 17-18. Kezdjük a 16-ossal. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komoran nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kendd meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölősedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ezek az igeversek nagyon hasonlítanak arról, amikor Jézus az imádságról tanít, hogy az sem kint a utcán nyilvánosan és mutogatva magunkat kell megtenni. Ez szinte szinkronban van a kettő. Hogyan böjtöljünk? Van teljes böjt, és van részleges böjt. És mint itt az igében olvastuk, a böjtről nem kell tudni másnak. Legfeljebb, ha valaki meg akar kínálni egy süteménnyel a szomszédba, akkor fogom mondani, hogy bocsi, most nem fogadom el, vagy csomagolt be is elviszem haza. De nem kell nagy dobra verni, mert az magánügy. Én is, amikor valakit meg akartam kínálni valamivel, és mondta, hogy ő már két napja bőtöl, és most köszönni nem fogadja el. Megértettem. Azért nem kell tudni másnak a te bőtödről, hogy ne tudjanak téged befolyásolni. Visszatérek oda, hogy van teljes bőt és részleges bőt. Először is a bőt hossza, az lehet egy étkezés kihagyása, vagy több napos bőt. Ezen belül lehet teljes bőt, úgyhogy semmit nem fogyasztok a vízen kívül, vagy lébőt, tehát gyümölcslevet, joghurtot, ilyeneket fogyaszt az ember. Tehát elég széles a skálája, és igazából itt a Szent Szellemre kell hagyatkozni, hogy milyen bőtbe kezd bele a hívő. A vallásban szinte csak azt látjuk, hogy az étkezésre terjed ki a bőt. De az étkezésen kívül lemondhatsz még a kedvenc időtöltésedről is. Ez lehet valamilyen hobbi, lehet a tévésorozat, mert a fő cél az, hogy a felszabaduló időt imára és az atyával való közösségre fordítsd. Ez a fő cél. Természetesen imádkozni mindig szeretetben is ígyben kell ezt külön, azt hiszem nem kell mondani senkinek. A tévéről való leszokásom az úgy történt, hogy jobban érdekelt az ige, és kezdtem a tévé műsorokat, meg a sorozatokat abba hagyni, egyedül a szomszédokat néztem meg, tehát ez már ugye egy csökkentett mértékű tévénézés volt. Aztán végül az is teljesen elmaradt, úgyhogy most semmiféle sorozatot nem nézek. A hírek azok behallottanak a dolgozószobámba, vagy amikor elmegyek a nappaliban, jövök-megyek, akkor ugye hallom a híreket, tehát nem maradok ki a hírekből. De igazából fokozatosan szoktam le a tévénézésről, amire egy másik tanításban ugye arról volt szó, hogy az a pozdorja, ami nem fog megállni Isten előtt, és el fog égni. Nem sok jó származik abból, hogyha felszabadított időt nem Istenre fordítod. A bőjt egy elkülönített idő arra, hogy Istenre várj, és segít ez a tested alávetésében is. Mert amikor elkezdünk bőjtölni, rögtön megtudjuk, hogy hol van a testünk, mert elkezd kiabálni a belügyminiszter. Az Úr jobban örülne annak, ha bőtölő életmódot folytatnánk az eseténkénti bőtölés helyett. A bőtölő életmód az, hogy ahogy Hagen írta az egyik könyvében, és van egy külön tanítása a bőtről, hogy soha nem evett annyit, hogy jól lakjon. Mindig evett, de nem annyit, hogy jól lakjon. Éppen tegnap találkoztam egy viccel, hogy mi a felnőttre a jellemző. Hát a felnőtt hosszában már nem növekszik. Sem lefelé, sem fölfelé. Felnőtt közepén növekszik. A focokja növekszik. Mi a bőjt eredménye? A bőjt elnyomja a testiséget, hogyha tudunk uralkodni a éhségen és a testi kívánságon, és a Szent Szellemnek ad teret. De a bőjt által nem kapsz több képességet, kenetet, mert az már megvan az újjászületésedtől kezdve. A bőjt tehát segít megfeszíteni a hústestedet, és ezáltal könnyebben szellembe kerülsz. A bőjt nem Istent változtatja meg, hanem téged. Ugyanis a bőjt alatti ima érzékenyebbé tesz a Szent Szellem mozdulására, vezetésére és a hangjára. Persze nem szó szerinti hangot kell érteni, hanem a szellemünkből gondolat szintjén megjelenő kijelentéseket. Bízom benne, hogy már kezditek látni, hogy a bőjt nem csak arról szól, hogy most nem eszek egy vacsorát, vagy egy nap kihagyom az étkezést, hanem a bőtnek egy nagyon fontos szellemi célja van. És most jön a lényeg. Az ima és a böjt a hitetlenség ellenszere is. Mert amikor böjtölünk, ugye az előbb említettem, azt az időt, a felszabaduló időt, az elkülönített időt imára kell fordítani. Az természetesen lehet anyanyelvünkön is, lehet nyelveken való imádság is. Olvassuk el a Máté 17-ben. Máté 17-ben 19-21-ig. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki: mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Itt a holdkóros, más néven az epilepsziás fiúról van szó, akit az apja odavitt a tanítványokhoz, hogy imádkozzanak érte, hogy gyógyuljon meg, de náluk nem működött. 20-as vers. Jézus pedig mondta nékik: a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, és elméne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Még a 21-es is. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha imádság és böjtölés által. Hát eddig én úgy értelmeztem, hogy ha egy ilyen helyzettel áll szembe az ember, akkor az ima és a böjt fogja eltávolítani, elzavarni azt a démont. De ez nem így van. Most az egyik bibliaiskolai leckéből kaptunk megértést és világosságot. Tehát ez a történet akkor zajlott le, amikor a tanítványoknak nem sikerült kiűzni azt a démont. És megkérdezték Jézust, hogy miért nem tudtuk kiűzni? És kerekperec azt mondta, hogy a ti hitetlenségetek miatt, a kis hitűségetek miatt. Jön a tavasz, mit fogsz csinálni a vetemények magjával? Elülteted. Mit csinálsz a hiteddel? Ugyanúgy kimondással elveted, mint a veteményt. Tehát a szavainkat ugyanúgy el tudjuk vetni, a hit szavait, mint a kertben magukat. Tudnod kell, hogy te döntesz, te parancsolsz az életed felől, mert mindenki megkapta a szabad akaratot. És Isten tágas teret ad neked is, hogy kiterjeszthesd a királyságát az életedben, a családodban és a környezetedben. Meg tudod tenni, mert van rá hatalmad a kimondott szavaid által. Tehát térjünk oda vissza, hogy a kis hűtűségük miatt voltak megakadályozva a tanítványok abban, hogy szabaddá tegyék, megszabadítsák azt a fiút. És még egyszer olvasom, hogy a mi Bibliánk azt mondja, hogy ez a fajzat, itt a démonra utal, pedig ki nem megy, hanem ha imádság és böjtölés által. Hallottam én olyat is, hogy hát ilyen esetben böjtölni kell, aztán majd a démon elmegy. Viszont az egyszerű fordítás már egy kicsit jobban rávilágít erre a dologra. Ezt a fajta gonosz szellemet csak akkor tudjátok kiűzni, ha előzőleg böjtöléssel és imádkozással készültök rá. Tehát rá kell készülni. Hogyan szabadulhatsz meg a hitetlenségtől? Úgyhogy kapcsolatba kell lépned Istennel, és meg kell ismerned őt. Meg kell ismerni Isten szeretetét, hogy ő mennyire szeret bennünket. Mert ha ismerjük Isten szeretetét, akkor hatékonyabban tudunk mások felé szolgálni. És erre kiválóan alkalmas a böjt, hogy a Istennel való kapcsolatot elmélyítsük. A böjt alatti időt pedig ugye imádkozásra kell fordítani. És minél több időt töltesz Istennel, annál jobban megismered őt. És egyre jobban fogod tudni, mi az ő terve az életedben. Megismered az erejét, amit rajtad keresztül szeretne használni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az ima és a böjt tehát a hitetlenség ellenszere. A böjttel és imával kiűzhető a hitetlenség. Hiába mondták azt Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket, Jézus nem tudja a mi hitünket növelni. Nekünk kell az igében elmélyedni. Mi az, ami nagyon könnyen leköt bennünket? Jobban, mint kéne? Ez a tanítás most az ételre sarkítja ki a dolgot, de ezen felül még sok más olyan függőség van, ami leköti az embereket. Egyszerűen csak a telefonon való játék, vagy nem tudom, most van-e a kocsmákban ilyen játékgép, régen ugye az kötötte le a emberek figyelmét, és a pénzüket ugye oda vitték. Még eszembe jutott egy érdekes dolog, ezt tegnap találtam. A gyóntató székben egy férfi megkérdezi a paptól, hogy bőjt alatt mit nem szabad enni? Pap válaszol, egymást, fiam. Ne egyétek egymást, mert az rosszra visz. Manapság sokan kajamániásak lettek, hogy annyira függnek az ételtől, hogy másról nem is tudnak gondolni, csak az evésre. De minél többet eszünk, annál kevésbé működik majd eredményesen az agyunk, és ez korlátozni fogja a szellemünket is. Tehát jó szakítani ezzel a függőséggel, és bármilyen függőséggel természetesen. Nem azt mondom, hogy soha ne egyél, csak azt, hogy ne engedd, hogy az étel legyen az Istened. Tehát ne az étel uralja az életedet. Tanulj meg uralkodni rajta, és helyette tölts több időt az imában, állj ellene az ételfüggőségnek, és sokkal gyakrabban fogod hallani az Urat. Ez egy tapasztalat, amit elmondok. Amikor meg szoktak hívni evangelistát vagy pásztort, különböző gyülekezetek, nagy szeretetlendészséggel szokták fogadni, és rögtön traktálják, hogy megérkeztél, hosszú útról jöttél, fogyasszál valamit. És azt tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben a szolgálók vagy csak éppen csipegetnek valamit, vagy elhárítják a kínálást majd az alkalom végére. Mert ha teleeszi magát a szolgáló, egyrészt a vér az agyból az emésztésre fog koncentrálódni, és nem működik az agy, illetve a agyon keresztül a lélek, és így a szellem és a lélek közötti kapcsolat is korlátozódik. Tehát nem hiába úgymond éjgyomorral mennek a pásztorok szolgálni. Tehát nem közvetlenül az alkalom előtt esznek. Oka van annak, amiért Jézus felhozta a böjtöt. Az ételfüggőség, a jó lakottság ugyanis megakadályoz a szellemi hallásban. A testünket megelégítjük, de az írás azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. És a Swigelsworthnek van egy olyan feljegyzett esete, hogy amikor étteremben befejezte az étkezést a társaságában, akkor hátravonult, kicsit a székével, elővette a zseb bibliáját, és azt mondta, hogy a testet most már tápláltuk, akkor most adjunk a szellemnek is. Én is megemlítem a Jézus 40 napi böjtjét. A 40 napi böjt után akkora szellemi erővel bírt Jézus, hogy szembe tudott szállni az ellenséggel és legyőzte. A háromszori kísértést eredményesen legyőzte. Ő hallott az Atyától. Óvakodj azoktól, amik uralkodni szeretnének rajtad. És itt a függőségeknek a számtalan sorát fel lehetne sorolni, mert a függőségek nagy része Isten igéjétől vonja el az idődet. Te vagy felül, vagy az étkezési szokásai leuralnak. Ez sokat elmond a szellemi életedről. Az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy amikor az apostolok összegyülekeztek, egyik alkalommal elkezdtek böjtölni és imádkozni. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 13-ban a 2-3-as verset, és különösen a 2-es versre figyeljünk. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsáták őket. Itt a kettes versben kihangsúlyoztam azt, hogy mondja a Szent Szellem. Tehát amikor böjtölünk, és Istennel közösségben vagyunk, akkor jobban meghalljuk a Szent Szellem hangját. Ebben az esetben az történt, hogy szolgálókat állítottak munkába, és előzetesen Jézus is elvonult, mielőtt a 12 apostolt kiválasztotta volna. Tehát Istentől kért vezetést arra, hogy kik legyenek azok. Az egyházunkban is, és a teljes evangéliumi körökben is ez úgy működik, hogy a Szent Szellem megmutatja a gyülekezetben, hogy ki az, akinek van pásztori elhívása. Akkor ezt jelzi a előjárónak, testen, őnek is megmutatja a Szent Szellem, és hogyha ez így szépen összeáll, akkor kézzelátétellel imádkozik érte, és kiküldi a szolgálatra. A másik ige pedig az apostolok cselekedetei 14-23. Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlják őket az Úrnak, akiben hittek. Ez pedig ugye a helyi presbitérium, a helyi vezetésnek a kiválasztása, és a úgymond felkenetése. De a böjtölés benne van, a böjtölés mögött pedig ott van az imádság, és az Istenre való figyelés, hogy ki legyen az. Igen, egyik könyvében írja, hogy az álmában kapott egy képet, egy mellényt, és volt rajta egy fekete gomb, meg két fehér gomb. Úgy magyarázta ezt az úr neki, hogy a te presbitereid között az egyik, a fekete gomb, az mindig hátba támad, csak te nem tudsz még róla. Tehát a Szent Szellem ennyire képes megmutatni az igazságot. Amikor meghatározzuk a fontossági sorrendet, és elsődlegesen Istennek szolgálunk, ezen a ponton történik meg, hogy elkezd kifejlődni a szellemi hallófülünk. A Biblia azt mondja, akinek van füle, hallja meg. Több helyen írja, a Máté 11-15-ben van az első ilyen ige, de több helyen meg lehet ezt találni. Akinek van füle, hallásra hallja. Itt nem a fizikai fülre vonatkozik ez, hanem a szellemi fülünkre. A böjt kaput nyit a szellemi világra. Még az okkultisták is böjtölnek, hogy a szellemi világgal szorosabb kapcsolatban legyenek. Hát, hogyha ők böjtölnek, akkor nekünk ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, hogy a Szent Szellemmel, a segítőnkkel, a vigasztalónkkal, a vezetőnkkel szorosabb kapcsolatban legyünk. Tehát aktívnak kell lennünk ebben a folyamatban. Nem úgy van, hogy Istenem, ha akarod, akkor add meg nekem, dobd le a mennyből ezt és ezt. Ez nem így működik. Isten azt akarja, hogy szellemben mi aktívak legyünk, és összhangban legyünk azzal, amit ő már a szellemünkbe helyezett az újjászületéskor. És a szellemünkben levő áldás, a megoldás, a megújított lelkünkön keresztül kiáradhasson a fizikai síkra. Ehhez kell a szűrőbetétet tisztítani rendszeresen. Cserélni a szűrőbetétet. Mert ez a függvénye annak, hogy a lelkünk jól működjön és meghallja a szellemünk hangját. Mert ez úgy működik, hogy amikor Isten szelleme szól hozzánk, a szellemünkhöz szól. De a szellemünkből, mint gondolat, jön fel az elménkbe. Tehát a Bibliában nincs szabályozva a böjt. De nekünk van egy Szent Szellemünk, aki ebben tud vezetni, hogy mikor és hogy tegyük. Elhangzott ugye a előttem szólótól, hogy akkor kell böjtölnünk, amikor alkalom adódik rá. Tehát, hogyha van egy súlyos ügy, egy súlyos dolog, vagy várakozunk az Úrra, vagy a Szent Szellem vezetés vételére akarunk hangolódni. Ezek azok a fontosabb események. Pál apostol esetében, amikor hajózott és viharba került, ott is le van írva, hogy böjtölt. És akkor a Szent Szellem azt mondta, hogy igaz, hogy a hajó meg a rakomány elveszik, Tehát ti megmaradtuk. Tehát megkapta a választ. De Pál böjtöléssel mondhatjuk, hogy példát mutat, de nem készteti a gyülekezetet böjtve. Ez a szabad döntésünk. 2 Korintus 6-ban a 4-es 5-ös vers. Na, így hangzik. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok kitartásban, nyomorúságban, szükségben, szorongatatásban, verésekben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben. Tehát nincs szabály előírva az új szövetségben. De ezt a lehetőséget nyugodtan ki lehet használni, akit a Szent Szellem erre úgy vezet. És egyébként érdekes, hogy Mózes előtt nem található feljegyzés a böjtről. Ez volt az első. Mózes viszont egy böjtöt rendelt, az engesztelés napi böjtöt. Úgyhogy ott kezdődik a böjtölés időszaka. Aztán van még egy böjt, egy fontos böjt az Ószövetségben, amikor Dániel várta az imájára a választ 21 napig. Ott is ugye elvonult, imádkozott, és a böjtnek szeretném még egyszer kisarkítani a lényegét, hogy a böjtel nem Istent változtatjuk meg, mi változunk olyan formában, hogyha a böjt alatt elcsendesedünk, imádkozunk, az Úrral időt töltünk, akkor a mi hitünk megnövekszik, és ezért azokat a problémákat le tudjuk győzni. Vagy pedig vannak neves szolgálók, akik a gyógyító alkalmak előtt, előző napokban böjtölnek, mert így kapnak vezetést, hogy konkrétan egy bizonyos betegségét, egy bizonyos emberét milyen módon imádkozzanak. De nem a böjt adja meg a választ, hanem az, hogy ő szellemben van. Tehát a szellemi átlényegülés, a szellemben való járás adja meg a kulcsot, a megoldást mindenre. Tehát a böjtnek a lényege ez. És nem kell belemenni a vallásos cselekedetekbe, szokásokba, mert azok emberi rendelkezések. És azt mondja Isten igéje, ha jól emlékszem, a Máté 15-ben, hogy az emberi rendelkezések hatástalanítják Isten igéjét és erejét. Egy fontos tanácsot szeretnék még elmondani, hogy aki több napig böjtöl, akkor a böjt befejeztével ne falja fel a hűtőszekrényt, mert ez nem használ az egészségének. Túlterheli a gyomrát, és ebből komoly problémák lehetnek. Én hallottam olyan történetet a II. Világháborúból, hogy amikor a katonák több napi éhezés után elértek egy faluba, és betértek az első házba, és fölfalták, ami ott volt, hiába próbálta a házi néniket csillapítani őket, hogy ne egyetek annyit, belehaltak egyszerűen, mert a gyomor nem tudta feldolgozni. Tehát fontos, hogy a böjtből való visszatérés a normális étkezési szokásokhoz az fokozatosan történjen.
Köszönjük szépen ezt a tanítást. Két gondolatot szeretnék ehhez hozzámondani, hogy jobban megértsük, amikor Jézus ugye elment a pusztába 40 napig böjtölt, vagyis hát 40 napra ment a pusztába, és a 40 nap alatt megvolt a böjt időszak. Tehát most ezt nem tudjuk azt, hogy melyik napon történt az, amikor az ördög odament és megkísértette. Tehát a 40 napban azért volt ideje, hogy böjtöljön, hogy elmélyedjen, hogy gondolkodjon, hogy mire jön a támadás, addigra ellen tudjon állni. Tehát gondolom ez a felkészülés így a böjtben. Ehhez tudom hasonlítani, de ez csak nekem jött szellemből. Aztán a másik dolog, hogy olvastam egy napi gondolatot ettől a Andrew Womack-től, és abban írja a fügefának a történetét, és azt mondja, hogy az a hitetek elég, ami megvan nektek, amit megkapunk ugye hitmértékét Istentől, mikor újjászületünk. Tehát az a hitünk elég ahhoz, hogy meggyógyuljunk, vagy elmódítsuk a problémát. Természetesen kell növelni a hitünket Isten igéje megértése által, hogy jobban megismerjük az Atyát, de egy probléma megoldásához, hogy ellene menjünk egy problémának, vagy az ördögnek, vagy szóljunk hozzá, ahhoz elegendő az a hitünk, hogy elmozdítsuk azt a problémát. Mert azt írja a drága Jézusunk a Máté Evangélium 21-es fejezetének a 21-es versében, hogy Jézus pedig felelvén mondta nékik, bizony-bizony mondom nektek, hogy ha van hitetek, és nem kételkedtek. Tehát nagyon fontos az, hogy van hitünk, mert tudjuk, hogy van hitünk, de ne kételkedjünk abba, hogy ő meg tudja azt tenni. Tehát ebbe kell erősödnünk. Ebben a hitben, hogy Jézus bizony meg tudja tenni, hogy természetfeletti módon az a dolog elmenjen onnan. Vagy megszűnjön a testünkben fájdalom. Vagy az a probléma, ami éppen vagy anyagi, vagy valami támadás, megszűnjön. Tehát fontos az, hogy ne kételkedjünk abban, hogy, és az a hit, ami bennünk van, az már meg tudja cselekedni ezt. Tehát higgyünk ebben. Tehát ezek nagyon fontos gondolatok, és tudni kell ezt, és át kell adni a másiknak. Tehát itt nem azon múlik, hogy hány éve vagyunk az Úrban, meg milyen hitemberek vagyunk, amikor jön egy támadás, hogy állunk hozzá, vagy éppen mit vezettünk el, vagy bármi lehet ennek az oka, hogy olyan helyzetben vagyunk, amiben beleesünk. Tehát nagyon nehéz ezt ugye megtalálni. Van, aki rájön, tudja azt, hogy mi miért történik. Isten nem ad betegséget. Tehát nem ő adta a betegséget, nem ő adja a rossz dolgokat. Nekünk ezzel tisztába kell lenni, hogy nagyon sokat tanulunk mostanában a Biblia iskolából arról, hogy az Ószövetségben is nem Isten adta nekik a rossz dolgokat, de több helyen is megemlíti, hogy Isten szólt hozzájuk háromszor, hogy ne tegyétek. Tehát a negyedikre már nem szólt Isten, hanem ők már learadták azt, amit tettek. Tehát mert ott is azt mondják, hogy mert Isten már negyedikre nem hallgattál. Nem, Isten negyedikre azt mondta, hogy jó. Ha ti mentek a fejetek után, akkor történjen meg az veletek, amit tesztek, amit elvettek. Akkor learatják, és bizony eljön az aratás ideje. Mert amikor elvetünk rossz dolgokat, rossz magokat, rossz dolgokat a szánka, az bizony eljön az idő, amikor learatjuk, bizony. És azt mondják, amit a múltban elvetettünk, azt most aratjuk. Mindig az van. De most hitünk el, a jövőben már tudunk jó dolgokat learatni. Mert megismerjük Isten igéjét úgy, hogy mi csak jó dolgokat tudjunk kimondani és megtenni. Csak jó pozitív dolgokat. Mert bizony, van, amikor rájövünk, amikor történik velünk olyan dolog, hogy hát tényleg nem is kellett volna csinálni. Gondolkozik az ember azon, hogy tényleg nem is ennek ez az eredménye, és nem Isten akarta azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljek. Éppen most a napokban már hallottam egy-két dolgot, amikor eljött valakinek az aratás ideje, hiába mondták azt, hogy ne tegye. Ne legyünk ennyire se harácsulók, se rossz emberek, mert eljön az ideje. Mert amikor már mi beesünk az Úrnak a dolgaiba, akkor már mi tudunk javítani azon, amit elrontottunk. Na, de ez nem a mai témához tartozik, és ez csak úgy jött gondolatba, úgyhogy lezárjuk a mai alkalmat. És ha valaki még szeretne valamit mondani, utána még van időm, tehát vagy valamiről beszélni, szívesen meghallgatom.
A hitetlenséghez szeretnék még kiegészítést mondani, ez is bibliaiskolás tanításban hangzott el. A hitetlenség háromféle dologból eredhet. A tudatlanságból, a téves tanításból, és abból, hogy a láthatókra nézünk, és nem a láthatatlanokra. És ha tudatlanságból vagy téves tanításból ered a hitetlenség, azt a helyes tanítással helyre lehet állítani. De hogyha abból ered, hogy láthatókra nézünk, akkor az csak úgy tudunk, hogy elmélyedünk az igébe, csak úgy tudjuk helyrehozni, hogy elmélyedünk az igében. És a figyelmünket az Úrra összpontosítjuk, és nem a láthatókra. És itt is a holdkoros fiúnál is az volt a probléma, hogy a láthatókra tekintettek, hogy nem ment ki azonnal az a gonosz szellem belőle, és nem hagyta el azonnal a betegség a testét, és akkor hitetlenségbe estek, kétségbe estek, hogy most mi történik, hogy ők szóltak ahhoz a démonhoz, vagy ahhoz a betegséghez, és nem ment el. félelembe estek, és a láthatókra néztek, nem a láthatatlanokra, és ez akadályozta a hitük működését. És Péter is addig tudott a vízen járni, amíg Jézusra összpontosította a figyelmét. Amikor a láthatókra figyelt, akkor elsüllyedt, ez is egy hasonló helyzet. És a 2. Korintus 4-es és 5-ös fejezetében vannak azok az igék, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert hitben járunk, nem látásban. És ebben kell felnövekednünk, erre kell összpontosítanunk még jobban. Amen.
Drága mennyei atyánk, hálával teljes a szívünk a mai alkalomért. Köszönjük, mennyei atyám, hogy megindítottad a nyelvünket, megérintetted Jézus a szánkat, a nyelvünket, hogy tudjuk szólni mai napon is a te igédet, és köszönjük, hogy a mai napon is kijelentések, megértések jöttek a szívekbe, mennyei atyám. Hálás vagyok azért, hogy itt együtt összegyülekezhettünk, együtt voltunk egységben, szeretetben, köszönjük, mennyei atyám, a te jóságodat, ami kiárat közöttünk a mai napon is. Köszönjük a gyógyulásokat, mert hiszük, hogy gyógyulások is történtek a mai napon Jézus nevében. Köszönjük a szabadulásokat, és köszönjük, hogy jössz velünk tovább az utunkon, mennyei atyám, amit te irányítasz az életünkben. A Jézus nevében. Amen. 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 Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő
örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje, Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áda ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik? Tehát le van írva, feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel. Teljes a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok szólni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Szent Atyám. Drága Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen. Amen. Köszönjük az Úrnak. Halleluja.